Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Harmadik Béla a trón megszerzése és hatalmának megszilárdítása után országa megreformálására törekedett. A bizánci államművészetet elsajátító uralkodó felismerte az írásbeliség fontosságát, ugyanakkor gazdasági intézkedéseivel országa és saját jólétét gyarapította. Kezdetben óvatos, majd egyre aktívabb külpolitikájával újra biztosította Magyarország nagyhatalmi helyzetét Közép-Európában. Témánk harmadik Béla uralkodása. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban harmadik Béla az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodójának további tetteivel, tevékenységével fogunk foglalkozni. Elsősorban a belpolitikára, egyházpolitikára, illetve királyunk külpolitikájára fogunk koncentrálni ezen műsor keretén belül.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetés, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunk harmadik Béláról szólt, akit a történészek, a szakirodalom a 12. század egyik legjelentősebb, de egyesek szerint még az Árpád-ház legjelentősebb uralkodói között is számon tarthatjuk. Harmadik Béla azon magyar királyok sorába tartozik, akiknek története lassan két évszázada kezdődött el Szent István királyunk uralkodásával. És Szent István volt az első királyunk, akinek életéről, uralkodásáról beszéltünk, már nagyon-nagyon régen. És Szent Istvánról először is elmondtuk, hogy mit tudunk a származásáról kapcsolatban, mit tudunk fiatalkoráról, illetve arról is beszéltünk, hogy hogyan szerezte meg a fejedelmi hatalmat, mert ugyebár először nagy fejedelem minőségében állt a Kárpát-medencei magyarok élén. Beszéltünk arról, hogyan győzte le a hatalmat szintén magának követelő Koppány vezért, és hogyan biztosította uralmát a Magyar Törzsszövetség fölött. Ugyanakkor Szent István királyban tiszteljük azt az uralkodót, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot, és ehhez az első lépés a királyi címnek a felvétele volt, és láthattuk, hogy a pápa segítségével, a pápától kért koronával koronázta meg magát István király. A történészek által mindmáig vitatott vagy bizonytalannak vélt időpontban. A királyi cím felvétele után természetesen István király feladata a hatalmának elismertetése, kiterjesztése volt a Kárpát-medencére, és ennek a próbálkozásnak keretén belül úgy erőszakosabb eszközöket, mint diplomáciai eszközöket is alkalmazott. Láthattuk azt, hogy például bizonyos törzsi vezetőket, az Erdélyi Gyulát, vagy Kájent, vagy Ajtonyt katonai erővel kellett rábírni István király uralmának elismerésére, viszont voltak olyan törzsi vezetők, mint például az abák, akik egy dinasztikus kapcsolat hatására békés úton elismerték első királyunk fennhatóságát. A királyi hatalom kiterjesztésével párhuzamosan sor került a Kárpát-medence közigazgatási megszervezésére, István király vármegyéket hozott létre, és ahogy terjedt a királyi autoritás, úgy jöttek létre újabb és újabb vármegyék, és ezen vármegyék élére királyi tisztségviselőket, úgynevezett ispánokat nevezett ki, akik érvényesíteni tudták az uralkodói hatalmat a legtávolabbi vidékeken is. Ezzel párhuzamosan István király volt az, aki megszervezte a Magyar Keresztény Egyházat. Az ő uralkodása alatt jöttek létre az első egyházmegyék, püspökségek a Kárpát-medencében, ugyebár hagyomány szerint 10 egyházmegyét alapított, amelyből 2 érseki ranggal rendelkezett, és pedig az esztergomi, valamint a kalocsai érsekség. És többször is kihangsúlyoztam, az érsekségeknek a megalapítása azért rendkívül fontos, mert ezáltal a Magyar Keresztény Egyház függetlenné vált a német birodalmi egyháztól. Ugyancsak István király nevéhez köthetjük a Kárpát-medence első írott törvényeit, és láthattuk azt, hogy az általa bevezetett büntetések meglehetősen enyhék voltak, más büntető törvénykönyvekhez viszonyítva, valamint a szintén István király uralkodása alatt indult meg az oklevél kiadás országunk területén. Szintén István király nevéhez fűződik az első magyar pénzeknek a kibocsájtása is. Ezáltal az ország gazdasági fejlődését próbálta elősegíteni. Ami pedig az első királyunk külpolitikáját illeti, láthattuk azt, hogy ez a külpolitika egy meglehetősen békés külpolitika volt, amely során István király arra törekedett, hogy a kor két meghatározó birodalmával, és pedig a német-római birodalommal, valamint a bizánci birodalommal békés szövetségi viszonyt teremtsen. Persze ez nem azt jelentette, hogy István király szükség esetén nem védte meg országának a függetlenségét, hiszen láthattuk azt, hogy amikor a német birodalom élére egy új dinasztia került, akkor István király visszaverte az új német császár hódoltatási törekvéseit. István király uralkodásának talán legvitatottabb eseménye a trónutódlás kérdésének rendezése, hiszen tudjuk azt, hogy fia Imre herceg 1031-ben elhunyt, és ezután felmerült a kérdés, hogy ki az, aki folytatni tudná a keresztény királyunk munkásságát. István király erre a feladatra alkalmasnak unokaöccsét, a velencében nevelkedett Pétert tartotta. Ez viszont kiváltotta egyes rokonok, előkelőknek a nem tetszését, és így kerül sor Vazul megvakítatására, valamint Vazul fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának a számüzetésére. Több mint 40 éves uralkodás után István király 1038-ba halt meg. Tisztelete fokozatosan alakult ki halála után, és a csúcspontját Szent László uralkodás alatt éri el, amikor első királyunkat szentté avatják. István király halála után néhány év zavaros időszak következett, amely alatt Péter, illetve Aba Sámuel vetélkedett a hatalomért, és végül egy pogánylázadás következtében a 11. század másik jelentős uralkodója, Első András szerezte meg a trónt. Első András szembe kellett nézzen először is a pogányokkal és a pogány lázadás által okozott pusztításokkal, és elsődlegesen a Magyar Keresztény Egyház megszilárdítását hajtotta végre. Ezután pedig a német fenyegetéssel kellett szembenézzen, hiszen a német császárok igényt tartottak Magyarország fölötti uralomra, és hogy hatékonyabban tudjon védekezni a németek ellen, András király visszahívta az országba öccsét, Bélát, akinek biztosította a dukátust, akivel megosztozott a hatalmon. Viszont ez a lépés végül is trónviszályokat eredményez, hiszen amikor András saját fiát megkoronáztatja királynak, akkor Béla nem sikerült ugye elfogadni ezt, és fellázad testvére ellen, ami András halálához és András bukásához, majd halálához vezet. Az ezt következő másfél évtized meglehetősen mozgalmas a Magyar Királyság szempontjából, hiszen első Béla rövid uralkodását, Salamon szintén meglehetősen rövid uralkodása, majd első Géza 3 éves uralkodása követ. Végül a Magyar Királyság helyzete a 11. század végén Szent László uralkodása alatt szilárdul meg. Szent László király sikeresen rendezi viszályát Salamonnal, és pedig úgy, hogy felszámolja Salamonnak a kis királyságát az ország nyugati részén, és így az ellenkirály szerepből Magyarország törvényes királya lesz. Annak érdekében, hogy ezt meg tudja valósítani, szövetkezik a pápassággal, és a pápaság egyik fontos támogatója lesz az investitúra harcban. Ezzel párhuzamosan László király jelentős törvénykezési tevékenységet hajt végre, törvénykönyveiben az ország legégetőbb problémáival, és pedig a tolvajlás, illetve a kóborlásnak a kérdésével foglalkozik többek között, és ezekre a bűncselekményekre rendkívül súlyos büntetések szabott ki. László király nagyon előrelátó egyházpolitikát is folytat, hiszen az ő nevéhez fűződik István király Imre herceg Gellért püspöknek a szenti avatása. Ugyancsak László király uralkodása alatt következik be a Magyar Királyság első terjeszkedő korszaka, ekkor terjeszti ki a Magyar Királyság befolyását Horvátországra. Uralkodásának utolsó éveiben László király a Német-Római Birodalomhoz közeledik, és ez azért következik be, mert Horvátország meghódoltatása töréshez vezetett a pápasággal. László király, akinek nem volt fiú örököse, nem tudta megnyugtatóan rendezni a trónutódlás kérdését, ezért halála után unokaöccse Könyves Kálmán került a hatalomra, nem minden izgalom nélkül. Kálmán király folytatja elődjének az előrelátó politikáját. Elsősorban itt a külpolitikáról kell megemlékezni, amely során Kálmán király kiterjesztje Magyar király befolyását a tenger mellékre, Dalmáciára és az Adriai tenger szigeteire, legyőzve Velencét. Ugyanakkor a belpolitikájában sem marad el Kálmán király elődjétől, hiszen ő is törvénykönyvet ad ki, amelyben enyhíti az elődje által megfogalmazott szigorú törvényeket. Kálmán király uralkodásának árnyoldala talán a konfliktusa Álmos herceggel, a testvérével, akit végül megvakítat ennek fiával és pedig Bélával együtt. Kálmán halála után fia II. István kerül a trónra egy rövid ideig, majd az Álmos ág szerzi meg a királyi hatalmat II. Vak Béla révén. Vak Bélának sikerült megszilárdítania hatalmát, sikerült legyőzni a belső ellenzékét, és ehhez sokszor meglehetősen véres módszereket alkalmazott, gondoljunk itt csak az aradi országgyűlésre. Viszont uralkodása alatt sikerült biztosítani az országnak a stabilitását, és a uralkodói réteg, az előkelő nemesi réteg felsorakozott a királyi hatalom mögött, ami az ország belpolitikai stabilitását erősítette. II. Géza, Vak Bélának a fia, profitál ezekből a pozitív fejleményekből, és 12. század közepén Magyarország a térség egyik nagy hatalmaként, vagy jelentős hatalmaként jelenik meg. II. Géza uralkodása alatt viszont Magyarország szembe kerül a bizánci birodalommal, amelynek élén az ambiciózus Manuel császár állt. A Magyar Királyság többé-kevésbé sikeresen veszi fel a harcot a keleti birodalommal, viszont ennek során az uralkodói réteg belső egyetértése megromlik, és fellépnek az első trónkövetelők, Gézával szembe testvérei László, illetve István lépnek fel. És majd Géza halála után ezek a trónkövetelők fiának, III. Istvánnak is jelentős problémákat okoznak. Ezek a belső konfliktusok hosszú távon azt eredményezték, hogy a Magyar Királyság alul marad a bizánci birodalommal szembe, és jelentős területeket vesztett el az országnak a déli részén. Harmadik Istvánnak ugyan a területi veszteségeknek az árán sikerül megszilárdítani a hatalmát, de rövid uralkodása nem tette lehetővé azt, hogy túlságosan számottevő történelmi eseményeket tudjon végrehajtani. Ez a feladat majd Harmadik István testvérére, Harmadik Bélára hárul, aki 1172-ben bátyja halála után kerül a trónra. Harmadik Béláról tudjuk azt, hogy egy békekötés alkalmával a bizánci birodalomba kerül, ahol hosszú ideig a császár lányának férjelöltjeként, trónörökösként kezelték, ezért kitűnő neveltetést kapott, betekinthetett a bizánci államszervezés külpolitika a legféltettebb titkaiba is. Végül bátyjának a halála után, miután Zánszban sem számít már trónörökösnek, visszatér Magyarországra, és Manuel császár támogatásával meg is szerzi a magyar királyi trónt. Igaz, nem minden izgalom nélkül, hiszen öccse Géza, édesanyja Eufrozina, valamint Lukács érsek nem feltétlenül támogatják Bélának a királyságát. Béla viszont a pápa támogatásával végül megkoronáztatja magát, és sikeresen háttérbe szorítja öccsét, sikerül neki öccsének a belső támogatóit, illetve külső támogatóit is semlegesítenie, így sikeresen megszilárdította hatalmát az 1170-es évek végére.
Tanár úr, melyek voltak Béla király legfontosabb politikai intézkedései uralkodása során?
Harmadik Béla belpolitikájának legfontosabb eleme a királyi kancellária kialakítása volt. A Bizáncban nevelkedett király a szervezet áttekinthető és ellenőrizhető ügyintézés híve volt. Éppen ezért rendelte el 1181-ben azt, hogy minden olyan ügyet, amelyet jelenlétében tárgyalnak meg, az írás bizonyosságával erősítsék meg, hiszen az emberi természet fogyatékossága következtében az idők múlásával az elmúlt dolgok emlékezetébe könnyen belopodzik a feledés, így méltó írással védelmezni és megerősíteni azt, amiben a jogi szerződés megkötötték, ezért, hogy az írás ereje és alkalmas férfiak tanúság tétele révén sértetlenül és háborítatlanul megmaradjon. Az írásos ügyintézés jelentőségének felismerése volt ez, de ez a rendelkezés nagymértékben megnövelte a királyi kápolna írásbeli feladatait. A kápolna azonban az esztergomi érsek ellenőrzés alatt állt, és amíg a kápolna István irányította a királyi írószervezetet, addig erős egyházi befolyás érvényesült. És ez szerfelett előnytelennek bizonyult az uralkodó számára, amint ezt az 1170-es évek eseményei is bizonyítják. Béla uralkodásának első 4-5 évében, amíg feszült volt a viszony Lukács érsekkel, mindössze 2 királyi oklevél szövege maradt fenn, és nyilván aligha készült ennél jóval több. A kápolna tagjai feltételezhetően úgymond sztrájkba léptek és szabotálták az írásbeli feladatuk ellátását. Tehát az ellentét kihatott a királyi kápolnára, és Bélának nem voltak oklevélkiadáshoz értő, csak tőle függő papjai. Ennek a helyzetnek az orvoslására szervezte meg az uralkodó a királyi írószervezetet, a kancelláriát. A királyi kancellária egy hosszabb fejlődési folyamat eredményeképpen az 1180-as években jött létre. Harmadik Béla szétválasztotta a királyi kápolnát és az írószervezetet, és ezzel növelte a kancellária közvetlen függését a mindenkori uralkodótól. A folyamat Lukács érsek 1181 után bekövetkező halála után teljesedik ki, amikor Miklós lett az esztergomi érsek, aki II. Géza alatt kápolna ispán volt. Ekkor Vaska jegyző helyére Kalán lépett, aki talán Franciaországba tanult. Ő egyébként 1181 és 1183 között következetesen kancellárnak nevezte magát. Kalán távozásával egy időre megtorpant az új intézmény fejlődése, de a Miklós után következő jobb érsek alatt a francia iskolázottságú Adorján, majd az 1190-es évek elején Katapán diadalra vitte a kancelláriai reformot. Kialakult formájában a kancellár vezette a kancelláriát, ő végezte az oklevelek pecsételését. Az iratokat jegyző fogalmazta meg, az írnok pedig a tisztázatot készítette el. A kancelláriában dolgozó klerikusok tevékenységükért csak a királynak tartoztak felelősséggel. Az új udvari szerv a következő években egyre inkább betöltötte a neki szánt szerepet. Ezt jelzi az, hogy amíg a kápolnában az 1170-es években alig néhány oklevél készült, addig a kancellária már tucatszámra gyártotta a diplomákat. Ennek ellenére a jogi ügyek intézése még mindig túlnyomó részben szóbeli úton történt. Természetesen a kancelláriában a korábbi korábbinál több, jól képzett, művelt emberre volt szükség. Ugyanakkor harmadik Béla is nagy gondot fordított a szellemi műveltségre. Így uralkodása alatt jelentős méreteket öltött a magyar ifjak külföldi, főleg franciaországi iskolázottsága. Korábban az 1150-es évekből csak Lukács, a későbbi érsek párizsi tanulmányairól vannak adataink, viszont harmadik Béla korából Adorján Mihály Jakab és Bertalan párizsi iskolázásáról maradtak ránk adatok. Hazatérésük után ezek az egyházi férfiak a kancelláriában helyezkednek el, vagy annak vezetőjeként, vagy jegyzőként és írnokként végezték feladataikat. De a király azt is igényelte, hogy jól felkészült klerikusok álljanak mellette a kormányzás során. Ezért kancelláriai klerikusai közül többen, például Adorján és Jakab, magas egyházi méltóságot kaptak, püspökké léptek elő. Elvint, aki szintén püspöki székbe emelkedett, személyesen Béla küldte Párizsba, hogy magas szintű zenei ismereteket tegyen szert. Miklós klerikus viszont 1193-1196 között az angliai Oxfordban folytatott tanulmányokat az angol királyi udvar támogatásával. Franciaországban, talán Párizsba vagy Orléansba tanult Béla király egyik kancelláriai jegyzője, aki magiszteri címét ismerjük, de nevét nem. Ezért anonimusnak, azaz névtelennek hívjuk, és ő készítette el később, a 13. század elején egyik iskolatársa biztatására, latin nyelven és büszke öntudattal a honfoglalásra, regényes gesztáját, a Magyarok cselekedetei című munkáját. A külföldi iskolázottságára utal a magiszteri cím használata. A külföldön iskolázottak számának növekedésére utal az is, hogy 1183-ban az esztergomi káptalanban már 3 magiszter volt. Béla király másik fontos belpolitikai intézkedése a birtokadományozások terén tapasztalható változás volt. Ugyanis a nevéhez fűződött az első egész vármegye, az Adriai tenger melléki Modrus eladományozása. Modrus ugye nem volt a Szent Istváni modell szerint szervezett komitátus, azaz vármegye, hanem inkább szláv nemzetségi szervezet, úgynevezett zsupánság, de földjének eladományozásával a király elvesztette jövedelmét, a megye terület királyi tulajdonú földjei a megadományozott kezére jutottak, a királyi igazgatás pedig megszűnt. Ez a donáció viszont feltételekhez kötött volt. Bertalan Ispánnak, az új moduszi tulajdonosnak az ország határain belül 10, azon kívül pedig 4 páncélost kellett a király számára adnia. A megyével együtt Bertalan igazságszolgáltatási kiváltságokat is kapott. A moduszi emberek Bertalan bírósága alá kerültek, bár a király biztosította az ítélkezés jogát saját tisztviselője a bán részére is abban az esetben, ha éppen ezen a területen tartózkodott. A vármegye teljes eladományozása egyelőre nem okozott jelentős jövedelemkiesést az uralkodónak, de megalapozta azt az utat, amelyet a következő uralkodók követni fognak, és amely hosszú távon negatív következményeket eredményezett a királyi hatalom számára. A kancellária és az új birtokadományozási gyakorlat mellett meg kell említsük, hogy harmadik Béla nagy gondot fordított a királyi birtokszervezetre. 1186-ban Nyugat-Magyarországon a királyi udvari szervezet rendezésébe fogott, mivel csökkent a közvetlenül termelő munkát végző udvarnokok száma, és növekedett a kiváltságokra szertett udvarnokok száma. Falvanként foglaltatta listába a szabad udvarnok családokat. Az arra érdemes várelemek számára biztosította a társadalmi mobilitás lehetőségét, hiszen a várszolgákat várjobbágyokká tette. Sőt, ha hinni lehet egy kivonatosan ránk maradt diplomának, akkor harmadik Béla volt az első magyar uralkodó, aki egy várjobbágyot a királyi szerviensek, azaz a nemesek közé emelt, oroszországi hadi érdemeiért. Szintén itt a belpolitikánál ejtenék néhány szót harmadik Béla kormányzási módszereiről. Az országnak ekkor tulajdonképpen 2 központja volt, Esztergom és Székesfehérvár. Az előbbi, mint gazdasági, adminisztrációs és egyházi központ működött. Székesfehérvár viszont többek között, mint kolonázó város jött szóba, itt őrizték az uralkodói felségjelvényeket, de itt volt a királyi család legfontosabb temetkező helye is. De Fehérvár egyben fontos törvénylátó hely is volt, minden év augusztusában a Szent István napján a régi hagyományok szerint itt orvosolta személyesen a király alattvalói sérelmeit. Viszont harmadik Béla nem csak ezekből a központokból intézte az ország kormányzását, hanem népes kísérletével rendszeresen járta az országot. Ezt részben a kormányzati és igazságszolgáltatási feladatok ellátásának céljából tette, de részben azért is, mert így élte fel a királyi udvar, a királyi udvarházakban és vármegyék központjaiban összegyűjtő természetbeni jövedelmeket. A király gyakori utazásairól okleveles adatok tanúskodnak. Például tudjuk, hogy 1177-ben Széna Ispán házába tartózkodott a király, ahol egy vasárnapon tölgyfa alatt ült, és ott erősítette meg Kaba Ispán adományát. 1179-ben a Bács megyei útjának emlékét őrizte meg egy téglafelirat, amely szerint Béla egy német telepes fiát tartotta a keresztvíz alá. Ez az információ fényt vet arra, hogy a király, aki alaposan megválogatta embereit, az arra érdemeseket megbecsülte és bizalmával tüntette ki. Még arra is hajlamosnak mutatkozott, hogy szükség esetén kezességet vállaljon híveiért. Ezt tette például Farkas Nádor birtokvásárlása kapcsán, amikor garantálta az eladó számára, hogy a Nádor a jelentős összegű pénzt becsületesen szerezte. Az uralkodó hívei iránt tanúsított megbecsüléséről, emberséges lelkületéről tanúskodik az az oklevél, amelyből kiderül, hogy amikor Béla megtudta, hogy egyik kedves embere utolsó óráit éli, azonnal hozzásietett, mert még halála előtt látni szerette volna. Tehát harmadik Béla belpolitikája biztosította az ország belső szilárdságát, az uralkodói hatalom megerősödését.
Történész úr, a királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy milyen gazdasági intézkedések köthetők harmadik Béla nevéhez.
Harmadik Béla uralkodása alatt Magyarország gazdasági helyzete jelentősen javult. Ebben természetesen szerepet játszott úgy Béla gazdaságpolitikája, mint az a békés külpolitika, amelyet a király uralkodásának első évtizedében folytatott. Az ország gazdasági központja ebben az időszakban kétségtelenül Esztergom volt. Ennek a városnak az áru-megállító joga miatt jelentős piacai voltak, ahol a király pénzváltói az idegen pénzeket magyar dénárokra cserélték be. Ezeket a dénárokat több évtizedes szünet után harmadik Béla pénzverői készítették jó minőségű ezüstből Esztergomba. A Könyves Kálmán idején még jó minőségű, ám az egyre sűrűbb időközönként szedett úgynevezett kamara haszna miatt harmadik Béla uralkodására elértéktelenedő magyar pénzek helyére értékálló érmeket kellett forgalomba hozni. Béla az új, jó minőségű ezüst érmék mellett azonban alacsony értékű pénzeket is veretett, uralkodás alatt jelentek meg a színrész dénárok. Ez a lépés a korabeli Európában egyedülállónak számított, hiszen ebben az időben szinte kizárólag ezüst pénzeket vagy ezüst réz ötvözeteket volt szokás alkalmazni. Harmadik Béla rézdénárjai bizánci mintára készültek, és kétféle került belőlük forgalomba. Az egyik érme bizánci stílusú, ezek előlapján a két király alak, hátlapján pedig Szűz Mária látható. A másik érme kufikus stílusú, azokon az arab írást utánzó, értelmetlen jelek láthatóak. Bizáncban az európainál jóval fejlettebb és bonyolultabb lépcsőzetes pénzrendszer létezett, amelybe szükség volt kis értékű váltópénzekre. Magyarországon viszont korábban említett pénzforgalmi visszaesés és pénzromlás miatt egyáltalán nem volt indokolt az olcsó részpénzek használata. Lehetséges, hogy Béla tervezte egy Bizánchoz hasonló, magasabb színvonalú pénzrendszer bevezetését a Magyar Királyságban. Külön említést érdemel, hogy a bizánci eredetű kettős kereszt címerbe foglalása első alkalommal harmadik Béla ezüst dénárján jelent meg az 1190-es években. Ennek komoly politikai üzenete volt egy olyan időszakban, amikor a magyar uralkodó külpolitikája egyre aktívabbá vált. A kettes kereszt eredetileg a Bazileusz felségjelvénye volt, ezt a nyugati heraldika szabályai szerint foglalta pajzsba Béla, hogy fennen hirdesse, királysága nem alávaló az újra meggyengülő Bizáncnál, amelynek politikai szerepét Magyarország lényegében át akarta venni. Egy nagyon érdekes kérdés harmadik Béla államának gazdasági helyzete, amelyre az a jövedelem összeírás vett fényt, amely egy 15-16. Századi másolatban maradt fenn. A mai napig nem dőlt el egyértelműen a vita ennek az összeírásnak hitelessége kérdésében. A kézirat őrzési helyéből kiindulva, amely Párizs, arra szokta következtetni, hogy 1185 táján harmadik Béla francia házasságával kapcsolatban készült, és ebben tájékoztatni kívánta a magyar uralkodó a Kapet házat anyagi helyzetéről. Viszont tekintettel arra, hogy a jövedelem jegyzékben szerepel a Szlavónia hercege cím, amelyel csak az 1193-1196 közötti időben találkozunk, ezért egyesek szerint ezekre az évekre tehető az összeírás elkészítése. és mivel a király jövedelmein kívül az egyház jövedelmeit is tartalmazza, nem kizárt, hogy a pápa tájékoztatására szolgált, és talán inkább kapcsolatba hozható azzal a házassági tervvel, amelyet a pápa közvetítésével Magyarország és Aragónia között szőttek, és amely Imre herceg aragóniai házasságával meg is valósult. Ebben az összeírásban a királyi jövedelmek értéke rendkívül magasan, míg az egyházi bevételek alacsonyan voltak meghatározva. Éppen ezért a jövedelemjegyzékből elsősorban nem a márkában megadott jövedelem összegeket tekintjük megbízhatónak, hanem inkább csak azt, hogy miből állt a 19. század végén a magyar király jövedelme. Harmadik Béla éves jövedelmei 7 tételből álltak. A pénzváltásból 36%, a vámokból, révekből és vásárokból 18%, a 72 ispán jövedelmének a királyt megillető 2/3-ából 15%, a sómonopóliumból 10%, az erdélyi idegen hospeszektől 9%, Szlavónia hercegétől 6% és végül az ispánok ajándékából szintén 6%. Ugyanakkor az összeírás említést tesz arról, hogy a királyné és a királyfiak rendelkeznek jövedelmekkel, amelyet ezüstben, lovakban, sejemkelmékben kapnak, valamint arról is, hogy a királyt a föld népe teljesen ellátja élelemmel. A jövedelem források tekintetében sajátos kettősséget mutat az összeírás. A bevételek jelentős része természetbe, vagyis élelembe és nemesfémbe folyt be. Ezek olyan szolgáló népektől származtak, akik a király földesúri hatalma alatt álltak. Ezt a jövedelem forrást domaniális jövedelemnek nevezzük, mivel a király földesúri magángazdaságából eredt, és azon a címen illette meg a királyt, hogy ő a föld ura, dominusza. A bevételek másik része pénz vagy veretlen ezüst formájába jutott el a királyhoz. Ezek, mint az ország uralkodóját, királyát illették meg őt, ezért a latin rex kifejezésből kiindulva regáli jövedelmeknek nevezzük. Úgy néz ki, hogy harmadik Béla felfigyelt a 12. század spontán gazdaság fejlődési irányára, amely az áru és a pénzgazdálkodás növekedése felé mutatott, és a királyi jövedelmek során így kapott egyre nagyobb súlyt a pénzváltás és a kereskedelem. A kutatások szerint a felsorolt jövedelmek harmadik Béla 23 tonna ezüst éves bevételre számított. Ez tetemesen felülmúlta az angol király 9 tonna, illetve a francia uralkodó 17 tonna éves jövedelmét. Viszont mielőtt kijelentenénk, hogy a 12. század végén Magyarország erősebb volt ezeknél a nyugat-európai királyságoknál, figyelembe kell vegyünk még néhány tényezőt. Először is azt, hogy az angol és francia királyok bevételeit teljesen más tételekből tevődtek össze. Az alapvető különbség viszont az, hogy a nyugat-európai uralkodók tudomásul vették alattvalóik jövedelmét, és megadóztatták azokat. Ezzel szemben harmadik Béla szinte minden jövedelmet magának tartott fenn. Az angol és francia királyok jövedelmei valóban csak az uralkodói jövedelmeket tükrözi, míg a magyar király bevételei egy egész, mellékesen ásványkincsekbe gazdag ország jövedelmeit tartalmazza. Míg Angliában és Franciaországban az uralkodó és az alattvalók jövedelmei összeadottak, addig Magyarországon az ország szinte minden jövedelme a királyt illette. Harmadik Béla tehát személyt tekintve gazdagabb volt az angol vagy francia királynál, viszont országa mind jövedelmeket, mind fejlettségi szintet tekintve elmaradottabb volt Angliánál vagy Franciaországnál. Mindezen negatívok ellenére elmondható, hogy harmadik Béla korában Magyarország jelentős gazdasági fejlődést tapasztalhatott meg.
A következő percekben legyen szó arról, hogy mi jellemezte Béla király egyházpolitikáját természetesen uralkodása során.
Béla király uralkodása a magyarországi egyház egy részének ellenkezésével indult, gondoljunk csak Lukács érsek magatartására a koronázás kérdésében. Az esztergomi főpap nem csak politikai befolyását féltette az új király uralmától, de attól is tartott, hogy a Bizáncban göröggé lett Béla támogatni fogja a kereszténység térnyelését Magyarországon. Így a nyugati egyház hátrányos helyzetbe fog kerülni. Viszont nagyon hamar kiderült, hogy az új királynak egyáltalán nem voltak ilyen jellegű tervei, sőt uralkodása alatt a magyarországi egyház nagyon komoly támogatásban részesült. Az új király uralkodása egyházpolitikai szempontból azzal kezdődött, hogy 1172-ben elismerte harmadik Sándor pontifikátusát a Barbarossa Frigyes császár által támogatott pápával szembe. Sőt, megerősítette azt a konkordátumot, amelyet elődei kötöttek a pápával, és esküvel ígérte meg az investitúra jogáról való lemondást. A pápasággal kialakult szívélyes viszony ellenére Béla a keménykész politikáját alkalmazta a hatalma ellen bármilyen formában fellépő egyháziakkal szembe. A múlt heti beszélgetésünk során láthattuk, hogy Lukács érseket mellőzte, miután a főpap visszautasította megkoronázását és a békülést a királlyal. Viszont ezzel párhuzamosan biztosította az esztergomi érsek jogait és kiváltságait. A Német Birodalom és a pápaság között folyó harcba a magyar király harmadik Sándor oldalára állt, amit jelez az, hogy 1176-ban Béla Győrbe nyugodt feltételeket biztosított a pápai legátus számára a salzburgi érsekség ügyének megtárgyalásához, amelyben első Frigyes császár és Sándor pápa élesen szembe kerültek egymással. A Szentszék és a magyar királyi udvar közötti jó viszonyt rövid időre megzavarta harmadik Béla és András kalocsai érsek viszálya 1179 körül. Kalocsai érsek szóban megsértette a királyi méltóságot és az uralkodói tekintélyt. A király ezt azonnal megtorolta, megfosztotta Andrást a főpapi méltóságától, és egyúttal lefoglalta az érseki jövedelmeket a kincstár számára. Hasonlóan járt el a András egyik hívével a fehérvári préposttal szemben is. Béla ezekkel a lépésekkel világossá akarta tenni, hogy személye és méltósága iránt a legnagyobb tiszteletet követeli meg, és az, aki ez ellen vét, a király halagjával találja szembe magát, bárkiről is legyen szó. Az uralkodó és András konfliktusában az addig háttérbe szorult Lukács érsek jó taktikai érzékkel a királyt, míg a pápa, aki az investitúra jogát féltette, a kalocsai érseket támogatta. Az ügy végül úgy rendeződött, hogy András érsek a pápa felszólítására bocsánatot kért a királytól, és visszaszerezte méltóságát, az 1180-as években továbbra is kalocsai érsekként szerepel a királyi oklevelekben. Mivel Lukács a királyt támogatta ebben a viszályban, ezért harmadik Béla és az esztergomi érsek kibékültek egymással. Így élete utolsó éveiben Lukács érsek újra jelentős politikai szerephez jutott Magyarországon. Harmadik Béla szilárdan maga mögött tudhatta a magyarországi klérust a Lukáccsal és Andrással támadt viszályai ellenére. Ez nem csoda, hiszen a király mindent megtett a magyarországi egyházak gyarapítása érdekében. Elsősorban a ciszterci monostorok létesítésével kapcsolódott egybe a neve. Egres, Zirc, Spiris Szent Kereszt, Szent Gotthárd és Pásztó kolostorát egyaránt Béla alapította. Ezeket közvetlenül Franciaországból hívott szerzetesekkel népesítette be. 1183-ban biztosította a magyarországi ciszterci monostoroknak mindazokat a kiváltságokat, amelyekkel a franciaországiak rendelkeztek. A szürke barátoknak is nevezett ciszterciek letelepítésének komoly gazdasági következményei is voltak az ország számára, hiszen ezeknek a szerzeteseknek komoly érdemük volt a fejlett nyugati mezőgazdasági eljárások elterjesztésében Magyarországon, gondolok ki itt például a háromnyomásos gazdálkodásra. Harmadik Béla nem volt szükmarkú az egyházakkal szembe. Adományokat kapott a nyitrai egyház, a pannonhalmi apátság, a templomos lovagrend, a fehérvári keresztesek. Ezen kívül oklevélbe foglaltatta az aradi préposság, a cégényi kolostor, a fehérvári keresztesek birtokait. 1193 után görög nyelvű oklevélben a Száva Szent Demeteri Bazilita kolostort a jeruzsálemi Szent Teodosios lávrának adományozta. Erre azért került sor, mert Eufrozina anyakirályné börtönéből szabadulva Jeruzsálembe ment, és a Szent Teodosiosba telepedett le, ahol élete végéig élt. Az anyakirálynő földi maradványait az idők múltával visszahozták Magyarországra, és az általa épített fehérvári ispotályos rendházba helyezték örögnyugalomba. Béla gyarapította a magyarországi püspöki szervezetet is. Ihhez közölte, hogy a boszniai püspökség, amely addig a bizánci császárnak engedelmeskedő Ragozához tartozott, ezentúl a magyar fenntarthatóság alatt álló Spalató érseksége alá kerüljön. Ugyancsak Béla alatt történt meg az erdélyi szászok nagyszebeni prépostságának megalapítása is, amelyet a király kivett az erdélyi püspök joghatósága alól. A magyarországi katolikus klérus vezető köreiben ekkor már éres volt a görög egyházzal való szembenállás. Jobb esztergomi érsek számos levélben magával Izsák bizánci császárral folytatott dogmatikai vitát, elsősorban a Szent Háromság tanárhol, amely élesen mutatott rá a görög és a latin ritusú kereszténység közötti ellentétekre. Ennek a szembenállásnak tulajdonítható, hogy Bélának nem sikerült Esztergomba meghonosítania Rilai Szent Iván bolgár remete szent kultuszát. A magyar uralkodó a keleti egyházhoz tartozó szent erekéjét 1183-ba hozatta el Szófiából, de az esztergomi érsek, aki elvitatta a Rilai Iván szent voltát, arra késztette Bélát, hogy 1187-be visszaküldje ezeket bolgárföldre. Végül, de nem utolsó sorban, harmadik Béla egyházpolitikájával kapcsolatosan meg kell említsem, hogy ő volt az, aki kezdeményezte első László király szentjavatását 1192-ben. Erről nagyon részletesen beszéltünk a Szent László királyról szóló egyik műsorban, ezért itt csak annyit említenék meg, hogy Béla megnyerte a pápa támogatását a szentjavatáshoz. A váradi szertartáson Gergely Biboros, a pápa követei is részt vett. Ez a szentjavatás azt sugallja, hogy harmadik Béla történelmi előzményét az egyház ügyért fegyvert forgató királyban Szent Lászlóba vélte felfedezni.
Mit kell tudjunk harmadik Béla külpolitikájáról uralkodásának első évtizedében?
Mivel uralkodásának első éveiben harmadik Béla királyságára fenyegetést jelentett öccse Géza herceg és az őt támogató előkelők mozgolódása, ezért uralkodásának első éveiben a magyar király uralmának megerősítésére fordította figyelmét. Ezért 1180-ig visszafogott, mérsékelt külpolitikát folytatott. Ennek keretében továbbra is a pápa oldalán állt, a német császár ellen vívott harcban. A magyar király helyét a pápa támogatói között megerősítette Géza herceg azon összeesküvése, amely Frigyes császár hűbéreseire támaszkodott. Harmadik Béla tekintélyét a pápai táborban bizonyítja, hogy 1176-ban a pápai legátus Győröt tárgyalt a német birodalom egyházi viszonyaival kapcsolatos ügyekben. A magyar király és a magyarországi egyház képviselői részt vettek 1177. augusztusában a velencei békekötésen, amely lezárta a pápa és a császár közötti újabb ellenségeskedést, és amelyben első Frigyes, harmadik Sándor pápa elismerésére kényszerült. Keleti Bizánc irányába is hasonló politikát folytatott Béla. 1180-ig, Manuel császár haláláig Magyarország és a görög császárság viszonya szívélyes volt. Ezt bizonyítja az, hogy a magyar király a bizánci uralkodó kérésére segédcsapatokkal vett részt a keleti császárságnak a kis-ázsiai szeldzsuk törökökkel vívott harcában. Azonban ebben a konfliktusban a bizánciak súlyos vereséget szenvedtek II. Kilics Arszlán ikoniumi szultántól.
Melyek voltak Béla király legfontosabb külpolitikai lépései az 1180-as években?
Mivel nagyjából az 1170-es évek végére Béla megszilárdította hatalmát az országban, és ezzel egy időben elhunyt Manuel bizánci császár is, aki bizonyos magyar területeket mintegy másfél évtized óta elfoglalva tartott, ezért szinte rögtön aktívvá vált a magyar külpolitika 1180 után. Manuel halálával érvényét vesztette az az eskü, amelyet Béla 1172-ben tett a bizánci uralkodónak. Ráadásul az előzkező császár halálával kritikus korszak köszöntött Bizáncra, amely még a birodalom fennmaradását is kétségesítette. Ezt használta ki Béla, aki először a bizánci fennhatóság alatt álló magyar területeket vette vissza. 1180 végén vagy 1181 elején Dalmáciát és talán Szerémséget foglalja vissza. Dalmácia élére bánnak nevezett kormányzókat állított. Közülük Kalán pécsi püspök 1193-ban még a hercegi címet is viselte. A magyar uralom dalmáciai visszaállítását használta fel Zára arra, hogy újból elszakadjon Velencétől és Magyarországhoz csatlakozzon. Amikor 1182-ben Manuel özvegye kérte Béla beavatkozását a bizánci belviszályokba, akkor a magyar király Barancs és Belgrád várát foglalta el. A bizánci uralom ellen fellázadó szerbekkel szövetségbe 1183-ban a magyar sereg Szófiáig nyomult előre. Annak ellenére, hogy a következő évben fel kellett adni ezeket a hódításokat, mégis 1185-ben újabb sikerek érték a magyar fegyvereket, ismét Szófiáig ért el a magyar király uralma. Közben a bizánci birodalmat a norman hódítás is fenyegette. Az Angeloszok dinasztiájából származó új császár, II. Izsák a normanokat visszaszorította, harmadik Pélával pedig kiegyezett. A bizánci uralkodó feleségül vette a magyar király lányát, Margitot, aki hozományként kapta a frissen elfoglalt balkáni területeket. Ezek a területek azonban nem sokáig maradnak bizánci ellenőrzés alatt, hiszen a bolgárok is fellázadnak és kivívják függetlenségüket. Nagyjából ezekkel az eseményekkel egy időben, 1184 táján meghalt Béla felesége Chatillon Ágnes. A magyar király előbb bizánci házasságra gondolt, majd ezen terve meghiúsulása után 1186-ban a francia király lányát, Capet Margitot vette feleségül. Ez a Frigy politikai célzatú volt, hiszen biztosította a francia szövetséget Barbarossa Frigyes hátában. A német viszony ugyan valamelyest javult az 1180-as években, hiszen Imre herceg eljegyezte Frigyes lányát, de a mennyasszony 1184. évi halála megakadályozta ennek a dinasztikus kapcsolatnak a létrejöttét, és megállította a magyar-német közeledést. 1187-ben Velencével mérgesedett el a viszony, a kereskedő köztársaság megpróbálta visszafoglalni Zárát, de nem járt sikerrel, így a következő évben Magyarország és Velence 2 éves fegyverszünetet kötött. Béla beavatkozott az orosz belviszályokba is, mivel Vlagyimir halicsi uralkodó elvesztette az országát, ezért a magyar király segítségét kérte. Harmadik Béla 1188-ban bevonult Halicsba, de nem Vlagyimirt ültette vissza a trónra, hanem a saját fiát, András herceget tette meg fejedelemnek, és Vlagyimirt fogságba vetette. A halicsiak viszont nehezen tűrték a magyar uralmat és András súlyos adóit, és amikor Vlagyimir megszökött a fogságból és lengyel segítséggel visszatért országába, mellé álltak és rövidesen kiűzték Halicsból Andrást.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során harmadik Béla a 12. század egyik legjelentősebb magyar királyának uralkodásával foglalkoztunk. Foglalkoztunk királyunk belpolitikájával, és láttuk azt, hogy belpolitikai szinten a legjelentősebb intézkedése a kancelláriának a létrehozása volt, amely segítségével biztosította az ügyek írásbeli intézését. Ugyanakkor beszéltünk Béla király egyházpolitikájáról is. Láttuk azt, hogy Béla arra törekedett, hogy jó viszonyt ápoljon a pápassággal, illetve a magyar keresztény egyházzal, és adományaival jelentős mértékben hozzájárult a magyar egyház anyagi gyarapításához. Ugyanakkor az ő nevéhez fűződik a ciszterci szerzetesek letelepítése az ország területén. Ezzel párhuzamosan beszéltünk Béla gazdaságpolitikájáról. Láttuk azt, hogy 12. század végén értékálló, jó minőségű ezüst dénárokat veret, amelyekben először feltűnik a kettős kereszt, valamint láthattuk azt is, hogy jelentős jövedelmekkel rendelkezett. Műsorunk vége fele, harmadik Béla külpolitikájával foglalkoztunk, láttuk azt, hogy uralkodásának első éveibe egy megfontolt külpolitika jellemzi uralkodását, ez a külpolitika viszont az 1180-as években nagyon is aktívvá válik, Bizánccal és a halicsi fejedelemséggel szembe elsősorban. A következő műsorunkban továbbra is harmadik Béla uralkodásával fogunk foglalkozni, külpolitikájának még néhány eseményeivel, illetve a művelődés fejlődésével, épített örökségével, családjával, valamint halálának körülményeiről fogunk beszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk.